Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Én jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Elnézést kérek az önpromó miatt, de most muszáj ezzel kezdenem, mert amikor ez kijön szombaton ez a podcast, akkor már egy napja kint lesz az első része a másik podcastemnek, ez az Itt és Akkor podcast, így tudjátok megtalálni Facebookon, meg persze Spotin, iTunes-on, az összes nagyobb podcast elérhetőségem vagy csatornán, és ugye a Biton stúdiónál indítom ezt a podcastet, történelemről fog szólni, most nem nagyon akarok róla hosszan beszélni, hanem menjetek rá, csekkoljátok mindenképp, és arra is szeretnék megkérni kedves hallgatók, hogy csináljunk már egy ilyen kis gerilla terjesztést, hogy tegyétek meg azt, hogy akinek van Facebookja, az első részt megosztja az ismerősei között. Nem fogok többet ilyet kérni, de most valahogy szeretném elindítani a dolgot nyilván, és az elején nagyon sokat segíthettek nekem, és ha ezt megteszitek, akkor 1000 hála. Tehát még egyszer Itt és Akkor podcast. 1000 hála azért is, hogy minket hallgattok és támogattok. Most már december van, úgyhogy hamarosan sorsolunk egyet, viszont addig is megint egy ilyen kicsit extra témával készültünk, ugye elég jó visszajelzések érkeztek, a Zoli ugye csak egy lista erejével volt jelen, de hogy előző pénteken csináltuk ezt a franchise-ok sorbarakását, és most is egy ilyen érdekes téma következik, vagy egy olyan, ami eddig nem nagyon volt. Megpróbáljuk a jelenlegi ligában a legjobban passzoló játékosokat megkeresni. Na most talán felmerülhet, és előre mondom, hogy miért nem. Tehát felmerülhet az, hogy miért nem csinálunk all-time listát. Én azt hiszem, hogy semmiből nem lenne nehezebb all-time listát csinálni, mint a legjobban passzoló játékosokból, mert egyszerűen ahhoz, nem tudom, Tiny Archibald archív videókat kéne fél óráig nézegetni, tehát az szerintem ilyen több hetes felkészülés, az gyakorlatilag lehetetlen. Nyilván scoringba vagy egyébben már sokkal több adat állna a rendelkezésünkre. Na de hát beszélünk is erről, hogy lehet egy ilyen listát egyáltalán meghatározni. Ehhez viszont mindenképpen szerettünk volna hívni egy szakértő vendéget, aki elmagyarázza egy picit nekünk is, és nem csak nektek azt, hogy milyen mélységei vannak annak, hogy kik az NBA legjobb passzolói. Mert magának a kosárlabdának a passzolás egy gyakorlatilag leggyakrabban használt eleme, és elképesztő mélységei vannak, és nagyon nagy szintjei, sőt talán ez határozza meg igazán azt, hogy egy játékos miért van ott, ahol, és ehhez pedig nem hívhattunk volna szerintem jobb vendéget, mint kedvenc edzőnket, Coach T-t, azaz Gedei Tibit. Hey, jó, szia Tibi!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ha már az 1000 hálák napja van, akkor én is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy meghívtatok. Egy mini spoilert, hogyha esetleg elsütetek, én hallottam már ugye a podcastedet, az új podcastedet. Én voltam szerintem az első között, aki megkapta azt az anyagot, amit én picit szkeptikusan fogadtam, mert olyan témáról volt szó, amitől én egy kicsit óckodtam, és utána úgy hívtalak fel, hogy nem csak végighallgattam, hanem hihetetlenül élveztem. És ez most nem egy polkorrekt dicséret, hanem tényleg elképesztően jó, úgyhogy én biztos, hogy hallgatód leszek ott is. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon bátran buzdítok arra és bíztatok arra, hogy hallgassák meg, mert jó anyagot raktatok össze, úgyhogy gratulálok. Nagyon-nagyon várom a mai podcastet és a mai beszélgetést, mert ugye időbe szóltál nekem. Tudtam volna készülni, de ti tudjátok, hogy az utóbbi két napom az annyira extrémen telt, hogy egy picit én sajnos elmaradtam, és köszönöm szépen, hogy tudtatok hozzám alkalmazkodni, és egy kicsit később tudtuk kezdeni a podcastet, mert ugye emergency költözésen mentem át az utóbbi 12 órába.
Semmiség, mi köszönjük, hogy újra elfogadtad a meghívást, Tibi, ami gyakorlatilag mindig itt szokott lenni, és tényleg nagyon hálásak vagyunk. Én is üdvözöllek. Én a podcastet, ugye Gábor új podcastjét, történelem podcastet, még nem tudtam meghallgatni az első részt, de meg fogom én is hallgatni természetesen. És én elég jó fokmérője leszek ennek a dolognak, azt hiszem, mert ha engem magukhoz tudnak így édesgetni, mint hallgatót, akkor szerintem bárkivel van reményük, bárkivel szemben. Én a történelmet, volt egy időszak, amikor nagyon érdekelt a történelem, de főleg dokumentumfilmeken keresztül. Podcasteket, ugye ezt mondtam többször, én nagyon sok podcastet nem hallgatok, sőt, kifejezetten keveset is, azt is igazából ilyen hézagosan, úgyhogy én tényleg nagyon jó ilyen fokmérője leszek ennek.
Na, akkor majd kérek riportot tőled a következő adásban, de csak őszintén. Akkor viszont szerintem térjünk rá arra, hogy egyrészt, hogy kik a legjobb passzolók, Zoli is és én is hoztunk egy listát, és szerintem, mivel elképesztően nehéz még most is meghatározni, hogy mitől jobb passzoló valaki, mint a másik, ezért most legalább jó esély lesz rá, hogy a listánk nem ugyanúgy néz ki, bár ezért gyaníthatóan nagyjából hasonló nevek merülnek föl. De először azt szeretném valahogy felvezetni, hogy mitől lesz valaki jó passzoló, és én ezt 5 részre osztottam, és ott majd meg is kérnélek, Tibi, hogy egyenként kommentáld, de most csak végigmondom. Ugye van a fizikai, és van a mentális rész. Ez nagyon sok mindenre igaz a kosárlabdában, hát erre is. A fizikait 2 felé osztottam. Itt az egyik a fizikum, az erő, magasság, kézgyorsaság, esetleg szemkéz koordináció, bár az szinte az összes kategóriához hozzátehető. Tehát ez az egyik, ez az, amit nem lehet néha tanítani, és például ez az erő, magasság, kézgyorsaság, szemkéz koordináció, ami például LeBron James elképesztően kiemelkedő ebben. Tehát én azt gondolom, hogy ő több más kategóriában, hogyha ezt pontoznánk, akkor nem érné el a 10/10-et, de ebben eléri. Van olyan játékos, akit ez emel ki igazán. És a másik pedig a technikai kivitelezés, itt elsősorban a passz technikáknak a széles választékára gondolok, majd amikor elérünk ide, akkor mesélek egy jó sztorit. A 3 mentális részt úgy osztottam fel, hogy először is a kosár IQ vagy támadó IQ, ezt is további 3 szintre bosztom, adom, majd később érünk el, valamint a kreativitást vettem még ide, mert ez egy külön dolog, tehát lehet valaki nagyon jó kosár IQ-val megáldva, de attól még nem kell, hogy kreatív legyen, és szintén külön dolog a koncentrációs képesség vagy konzisztencia, és ugye például ez a koncentrációs képesség, vagy ez az állandóan mindig jó helyre megy a passz, és tényleg mindig meg tudja csinálni, ez szerintem majd a listánk elején lévő emberekre lesz jobban jellemző, itt a nagyon jó passzolók között is. Na de akkor kezdjük a legelsővel. Tehát gyakorlatilag fizikum, erő, magasság, kézgyorsaság, szemkéz koordináció. Miért fontos ez, Tibi? Mi az, ami mondjuk egy magas játékos, ha jól passzol, akkor ezt ki tudsz használni például akár edzőként is, és ugye a te jelenlegi csapatodban pont van is egy-két ilyen játékos.
Igen, igen. Ezt igazából 2 részre, de lehet, hogy még több részre bontaná. Szerintem egyébként a fontosabb rész a fizikumban az, hogy el tudunk jutni azokra a helyekre, ahonnan lehet passzolni. Szerintem ez a legfontosabb, és ez az, amiben James mondjuk, vagy Luka Doncic, akik ugye magasak és erősek, eszméletlenül jó példák. Hogy úgy tudják egy-egybe, kettő-kettőbe lebontani a védelmet, úgy tudnak azokra a helyekre odaérni a fizikumukkal és a technikájukkal, hogy a védelmet összehúzzák, hogy besegítésre készítik az ellenfelet, hogy passzsávokat tudnak ezzel megnyitni. És nyilván ezeket a passzsávokat utána ők meg is tudják passzolni. Mind technikailag, ugye mind taktikailag. A másik pedig, vannak olyan passzelemek nyilván a kosárlabdában, a kézfeletti passzokra gondolok leginkább, amiket egyszerűen nem lehet törpe vagy alacsony növésű játékosként meglőni. Itt is ugye James és Doncic is nagyon-nagyon jó példa, mert ők azok, akik double-up-ból ki tudják passzolni bármilyen szituációban, 4 kézfelet ki tudják passzolni, illetve hát ugye a jól passzoló centereknek is ez a egyik sajátossága, és most nem csak Jokicra gondolok, hanem mondjuk egy Mason Plumlee-t is mondhatunk, aki szintén nem csak meglátja és nem csak kihasználja, hogy ugye sokkal magasabban tudja elindítani a paszt, hanem nagyon jó helyre passzol, és nagyon jó ütembe passzol.
Igen, és szerintem itt rögtön hozzá is csatolnám a második részét, amit azt hittem, hogy ugye a technikai kivitelezés. Nagyon vicces volt, hogy beszélgettünk, szerintem legalább másfél éve volt már, azt hiszem, hogy átugrottál hozzám, és akkor még kosárlabda is volt talán a kezünkben, nem tudom, de beszélgettünk erről, hogy a kosárlabda képzése, mi a baj azzal, ahogy mondjuk tesi órán a kosárlabdához esetleg hozzáálltak korábban, és akkor megkérdezte tőlem, hogy melyik passz gyakoroltátok ti edzésen. Mondom, hát ugye a kétkezes paszt, amit gyakorlatilag így kilősz a mellkasodtal, és mondtad nekem, hogy hát ez nagyon jó, na ez az, amit maximum 10%-ban használ szakos állapda pályán, de lehet, hogy inkább soha. Szóval azért itt nyilván különböző technikák vannak, amivel passzolhatsz, és az adott minél élesebb és gyorsabb helyzetben pedig ki is kell tudni választani, és véghez is kell tudni vinni.
Igen, mosolygok itt magamban, mert emlékszem, és tényleg volt nálunk kosárlabda is, és az utcán palánk nélkül mi kedrolozgattunk, tényleg egy jó este volt. Igen, hát ugye rengeteg passztechnika van, és nyilván a passznak az a lényege, hogy minél gyorsabban, minél pontosabban odaérjen, ahova ugye címezzük. Na most, szóval nem kell hozzá atomfizikusnak lenni, hogy aki kosárlabda mérkőzéseket lát, az látja, hogy egy kézzel sokkal-sokkal gyorsabban meg lehet lőni a labdát, sokkal kevesebb időt igényel az, hogy eleve a paszt ugye előkészítsük, és itt tényleg a másodpercnek sokszor a tört részéről beszélünk, és hát igen, a első kétkezes passz az nem baj, hogyha benne van a repertoárunkban, de hogyha kosárlabda mérkőzést látunk, nagyon ritkán látunk olyat, hogy valaki betör, és első kétkézzel meglövi a labdát, vagy mondjuk egy nem tudom, egy sima kifutásnak a megjátszását első kétkézzel lőjük meg, ugye leginkább egy kézzel passzolunk, és ugye furcsa ezt kimondani, de ugyanúgy, mint minden sportágban, itt is nagyon-nagyon sok olyan játékos van profi szinten is, akik a erősebb kezükkel kifejezetten jól tudnak passzolni, de a gyengébb kezük az nem olyan pontos, nem olyan képzett, és bizonyos irányokat emiatt nem is tudnak olyan pontosan megjátszani. Nyilván most nem a top passzolókról beszélünk, akiknek gyakorlatilag teljesen mindegy. És egy picit a passznak a képzése és a labdavezetésnek a képzése is érdekes, mert egyéni képzésen lehet gyakorolni bizonyos iránypasszokat, meg célpasszokat. De hogy mérkőzésen mi adaptálódik, mi az, amit elő tud a játékos ebből hozni, nagyon sok esetben tényleg minimális. Hiszen ugye a mérkőzésen a védelem is teljesen változik, nem ugyanazokat a szögeket kell megpasszolni. Egy izolált, egy laboratóriumi körülmények között nyilván ezek a dolgok nagyon-nagyon könnyűnek tűnnek. És ugye a labdavezetést azért hoztam fel, mert az pont ugyanolyan, nagyon sok olyan játékos láttam, akik egyéni képzésen fantasztikus dolgokat tudnak megcsinálni a labdával. Tényleg kívülről nézed, és esetleg laikus, hogy akkor azt gondolod, hogy úristen, hát ez egy labda zsonglőr. És eljön a mérkőzés, és jön egy icipici pressz, fizikai pressz, és most nem is arról, hogy másról beszélünk, hogy van tétje annak, amit csinálunk, hanem csak ott van egy védő, és ennek a skillsetnek nem hazudok, van, hogy az 5%-a, hogyha megmarad.
Igen, tehát ez nagyon sokat el tud venni, úgyhogy ez egy érdekes belátás volt, de azt is nézzük meg, hogy milyen, tehát hogy mi az, ami ezt egy picit visszaigazolja, legalábbis szerintem, de Zoli, erősíts meg, vagy cáfolj, de mit gondolsz erről? Ugye már sokat beszéltünk arról, hogy a wing irányítók felé megyünk, a klasszikus kis irányítókat csak nem ugrik akkorát, mint Ja Morant, vagy nem tudom, tehát nyilván vannak ott is kivételek, azok bizony olyan szempontból eltűnőben vannak, hogy inkább már a cserep padon látjuk őket, vagy nagyon kivételes skillek kellenek számukra, és irányítónál is mi is már szoktuk nézni azt, hogy azért jó, hogyha nem feltétlenül egy törpéről beszélünk. Szóval azért itt is tetten érhető az, hogy mind a magasság, erő az, hogy el tudjon jutni a megfelelő helyre. Ezek most már elengedhetetlenek, mert önmagában csak az, hogy jól passzol, az még nem jelent playmakinget, talán így tudnám megfogalmazni.
Annyi érdekes témát feldobtatok a nagy témánkon belül, hogy nem tudok nem csapongani egy kicsit itt az elején. Amikor beszéltetek picit, és Forek TV említett ugye a szemkész koordinációt, hogy az egyik kezed ügyesebb mindig, és hogy az jutott eszembe, hogy amikor nagyon kicsi voltam, meg ilyen 10-11 éves, és én ugye kézilabdáztam, és először elkezdtem kosárlabdázni, és addig nem is olyan néztem mérkőzéseket, és az volt bennem, hogy hát a dobás maga az ugye két kézzel történik, és aztán nyilván elkezdesz játszani, és rájössz arra, hogy ugye mit csinál a rosszabbik kéz, ugye segíti azt, hogy a dobó mozdulatod egészen az utolsó pillanatig, a labda ott maradjon ugye a helyébe, és igazából maga a dobás az egy kézzel történik már. És most az jutott eszem, hogyha megkérdeznénk olyan laikusokat, akik soha nem kosaraztak, és nem is nagyon néznek meccseket, mondjuk lehet, hogy évente egyet látnak véletlenül a tévébe, és megkérdeznénk tőlük, hogy kosárlabdában a dobás, az hogyan történik? Egy kézzel dob valaki, vagy ugye két kézzel? Szerintem a nagy döntő többség azt mondaná, hogy igazából két kézzel, tehát hogy az utolsó pillanatig is mind a két kéz érinti a labdát, és egyébként vannak olyanok, akik így is dobnak, de azok nem jó dobók, ugye?
Igen.
Tudjuk, hogy a legjobb dobóknál, meg ugye nyilván az NBA-ben szinte szerintem a játékosok 100%-ánál, ha kilassítod, akkor gyönyörűen látszik, hogy a végén már nincs ott a rossz kéz, és úgy dobják le. És ennek nyilvánvalóan az oka, mint hogyha visszatérünk a passzjátékhoz, és mondtátok, hogy az egykezes passzok gyorsabbak, hogy az agyadnak eleve sokkal nehezebb összeegyeztetni, tehát minél több dolgot vonz be, minél több testrészt vonz be, annál nehezebb tökéletes mozdulatsort végrehajtani. Ugye nyilván az se véletlen, hogy minden ütős sportág, de akár ugye labdajátékok is mindenhol igazából a végső mozdulatot az vagy bal lábba, vagy jobb lábba, vagy bal lábba, vagy jobb kézzel csinálod meg, és még egyébként a teniszben a fonák is, a kétkezes fonák is egy nagyon érdekes, hogy a gyengébbik kéz, ugye, hogyha jobbkezes játékosról beszélünk, és ugye akkor a teste bal oldaláról lendít, és két kézzel fogja ugyanaz ütőt, de ugyanúgy a bal kéz ilyenkor egy ilyen támogató szerepet, a guiding szó jut eszembe, segítse az a...
Támogató, az teljesen
igen,
jó.
Igen, támogató, igen, tehát hogy ott van, de azért, hogy ne essen szét a mozgás. És az erőt és a pontosságot, azt ugye a jobb kezed viszi úgymond véghez, és nyilván ilyenkor, hogyha egy ilyen ideg kutatót meg tudnánk erről kérdezni, ő el is magyarázná, hogy ilyenkor az agynak melyik része működik, és hogyan kapcsolódik be. És visszakanyarodva ugye arra, hogy mi a passz. A passzjáték az egy olyan, több rendszer is ugye be van vonva, és több dolognak is jól kell sikerülni ahhoz, több dolognak is, és ott kell lenni úgymond az agyadban, a kezedben, az izmaidban, hogy tényleg igazán jó passzoló legyél. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy én nagyon szeretek beszélni arról, hogy az NBA-ben mindent rakjunk kontextusba, és hogy a rossz dobók is az NBA-ben hogyan néznek ki a teremben, amikor egyedül vannak, hogyan néznek ki mezei halandók ellen. És szerintem ugyanezt látnánk egyébként passzjátékban, és amit mondott a Tibi, hogy labdakezelésben, labdavezetésben, hát vannak olyan játékosok, akik edzés gyakorlatok közt úgy néznek ki tényleg, mint Chris Paul, vagy mondjuk Kyrie Irving tényleg. Tehát, hogy azt gondolod, hogy hát ő bárkit kicserez, és soha nem fogja elhagyni az életben már a labdát, és akkor meccsen ez történik. Szerintem ugyanez lehet egyébként passzjátékban, és hogyha egy NBA játékosokat, akár magas embereket kiraknál mondjuk, nem tudom, a térre, valamelyik budapesti kosaras pályára, és ott játszanának fiatalokkal, vagy ilyen hobbistákkal, tényleg Magic Johnsonoknak tűnnének, tehát olyan passzokat látnánk tőlük, garantálom nektek, hogy tátva maradna a szánk, és ez is azt jelenti már, hogy ha egy bizonyos szintre eljutsz, akkor igazából mindent meg tudsz csinálni, még akkor is, hogyha azt meccsen soha nem fogod elővenni. És itt is jön be a képbe szerintem az, hogy ugye fizikum, magasság,
sebesség.
Sebesség, igen, és ezt kibontjuk egy kicsit jobban is. Természetesen, hogy a legjobbakat mi különbözteti meg, mert nem csak az véleményem szerint, hogy hány centi van a talpuk és a fejbúbuk között nyilván, hanem az is, hogy mi van ugye a két fülük között, és itt azért nem mindenki egyenlő.
Így van, itt jön be a mentális rész, még talán annyit tennék hozzá, ja, igen, majd még menjünk vissza arra a kérdésre is, amit feltettem neked, de annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy természetesen van aki, tehát van olyan NBA játékos, aki jobb ebben abban a másiknál, csak ugye, hogy milyen sebességnél tudod ezt még megcsinálni, szerintem ez a kulcs szó. Tehát, hogy igazából az NBA-ben olyan sebesség van, amit nem fogunk fel. És emellett a sebesség mellett egyszerűen azt, amit edzésen megcsinálsz, ugye, hogy Tibi is utalt rá, azt azért sem tudod megcsinálni, mert mindent sokkal gyorsabban kell, és dönteni is sokkal gyorsabban kell. Szóval ezért vicces az, amikor egy NBA játékost ugye esetleg szídunk a kedvenc játékosunkban, hogy de lassan vette észre, vagy nem vette észre, Helyen. Hogy ott az üres játékostársa, de közben meg elképzelhető, hogyha most a nem tudom, magyar NB2-ből beállítanánk egy percre akár egy NBA meccsre valakit, az még az extra passz se tudná meglőni, mert olyan sebességű a játék. Még akkor térjünk már erre a wing irányítós dologra vissza, tehát azért mégiscsak a magasabb irányítók felé megyünk, és szerintem ez nem véletlen, tehát ez a fizikum, ami aztán garantálja azt, hogy például a betöréseid is máshogy néznek ki, meg hogy magasabbról indítsd a paszt, meg hogy magasabbról lásd át az egészet, az azért csak elkezdett számítani, és szerintem ez azért is van, mert a mai gyors és spacingre alapuló játékban a passzjáték fontosabb, mint valaha.
És talán a passzjátéknak egy típusa még fontosabb, ugye a keresztpasszok. Ugye a sok mozgás miatt a modern kosárlabdában sok elzárás van, sokszor váltanak helyet a játékosok, és könnyebb, mert ugye ez a célod is, tehát azért is könnyebb, hogy csapatként és irányítóként is azt nézed, azt keresed, hogy a te legjobb dobód hova tud elérni a pálya melyik részén, és sokszor a keresztpasszok vannak ott, és nyilván a csapatok védekezése is, ma nem keményebb az NBA, ez nyilvánvalóan nem keményebb, én azt gondolom, hogy nem keményebb, bár ez is, hogy mi a keménység, ezen is lehetne talán egy adást vitatkozni. Viszont ami biztosan igaz, hogy a mai NBA gyorsabb, sokkal többet futnak a játékosok, és sokkal képzettebbek a játékosok, mint akár a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évekről, vagy a 80-as évekről ne is beszéljünk. És egyszerűen a magas irányítók, akiknek tényleg nagyon jó a szemük is, oda tudnak érni a pálya azon részére, ahonnan ezeket a passzokat meg tudják csinálni, és ki tud odaérni. Hát nem véletlen, hogy Ben Simmons-tól nem nagyon látjuk ezeket, mert Ben Simmons ugye nem egy pontszerző típusú játékos, nem egy scoring threat. És a magas irányítók, a nagy wingek, rájuk ki kell lépned. Ők megmozgatják az ellenfél játékosait, őket duplázzák. és ezáltal számukra kinyílnak azok a lehetőségek, amikhez Ben Simmonsnak meg lenne a tehetsége ezekhez a passzokhoz, megvan a készsége, bőven megvan a magassága, de még sincs annyi szólott neki ez a lehetőség, mert nem egy scoring threat, ahogy mondtam.
Tehát akkor és nem csak az fontos, hogy wing irányító legyél, hanem ugye azért az is, hogy valamiféle igenis saját scoringod legyen, és ezért abszolút kezdenek kihalni az ilyen José Calderón-szerű irányítók, ugye?
Igen, szerintem is ez egy jó elmélet. És befejezze ezt a gondolatmenetet, amikor ott van ez a passz, sokszor ez egy olyan passz, hogy tényleg egy bizonyos szögből kell meglőni egyszerűen, különben nagyon nagy esély van arra, hogy a gyors védők, az okos védők ellopják a labdát. Nagyon nagy kockázatú passz lenne, és ez még ami fontos, hogy egy magas wingnek, akinek jó agya van, jó keze van, jó szeme van, ők alacsonyabb kockázattal tudják meglőni ezeket a passzokat, mint akár egy zseni irányító, de mondjuk egy 185 centis, mint egy CP3. Nem véletlenül CP3-től nem látsz nagyon ilyen keresztpasszokat, csak betörök, és kiadom, és ugye olyanokat persze igen, hogy meglövi ugye a benyúl a védő dereka mögé, és onnan kilövi, mert ezekben neki nincs kockázat, de ő nem fog nagyon keresztpasszokat nyomni, mert egyszerűen le fogják halászni.
Nyugodtan majd ehhez is szólj hozzá, Tibi, de én most átmennék a mentális részéhez a dolognak, ha már így szépen felosztottam. A következő témánk az a támadó IQ, és ezt én felosztottam három részre, tehát három szintre inkább így mondanám. Az első szint az, amikor a játékos meglátja, tehát úgymond lát a szemétől, higgyétek el, ez se könnyű NBA pályán, és az NBA játékosoknak szerintem az egyharmadának ez a szint sincs meg. Tehát van olyan játékos bőven az NBA-ben, aki egy nagyon jól sikerült üres kátot egyszerűen nem vesz észre időben. A másik az átlátja, ez már nagyon szükséges az Zoli által említett keresztpasszokhoz, de ugye nyilván itt főleg az az érdekes, hogy amire akármilyen magas vagy, nincs közvetlen rálátásod, de látod, hogy jön egy besegítés, tudod, hogy az honnan jön, és tudod, hogy hol marad üresen az ember, ez az, amikor átlátja, tehát ezt már nem csak vizuálisan kell elképzelni, és a harmadik szint pedig az, hogy előre látja, lesz egy pár játékos, akinél ezt fogjuk kiemelni. Aki előre lát, az már ismeri az ellenfél védekezését, ismeri a saját támadó rendszerét, már tudja, hogy egy másodperc múlva ki és hol lesz üresen. Ez azt gondolom ennek a támadó IQ-nak a három szintje, amit így el lehet érni. Nyilván lehet vitatkozni ezzel a beosztással, de szerintem egy jó beosztás. Tibi, mit szólsz hozzá?
Még egy picit reflektálnék arra, hogy mi az, ami nehezíti a paszt annak ellenére, hogy ugye a mai játékosok technikailag azért képzettebbek, erősebbek, gyorsabbak, ugye, mint régen. Hát ugye az, hogy a védekezés is rengeteget fejlődött, és ugye amit keresztpasznak hívtok, ugye az, hogy a weak side-ot próbálják megpasszolni a játékosok, az leginkább azért is van, mert ugye onnan jön a segítés, és hát nyilván az ellenfélnek pont az a dolga, hogy azokat a passzsávokat, amik kvázi veszélyes passzsávok, azokat lezárják, és ugye egy keresztpassz, egy weak side pass mindig lassabb lesz, ugye, mint egy labda oldali passz, hiszen ugye a labda hosszabb utat tesz meg, és az ellenfélnek több ideje lesz reagálni, hogy amit rotálásnak nevezünk, lerotálni. És ugye itt is fontos az, hogy milyen csapattársaid vannak, mert a csapattársnak is felelőssége az, hogy a megfelelő passzsávot azt megnyissa. Szóval az nem működik a mai kosárlabdában, ugye, hogy nem tudom, valaki ott áll végig a sarokba, és meg sem mozdul. Hanem igenis mozogni kell, igenis meg kell találni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy segíteni kell a labdást abba, hogy te megkaphasd a labdát. Ezt nem tudom egyébként egyszerűbben megfogalmazni, szerintem ez így elég érthető. És emiatt az sem mindegy, hogy kikkel játszol együtt, és hát ugye az edzések erre vannak, hogy a szisztemet felépítsd, és a játékosokat megtanítsd arra, hogy ők kreáljanak passzsávot magának a labdás játékosnak. Illetve még egy picit ideillő gondolat, amikor valaki panaszkodik, hogy számára az irányító az nem olyan, mint azok az irányítók, akik aktívak a labdával is bontanak, hanem ugye ő számára az, aki mozgatja a csapatot. Egy mai irányítónak feladata az, hogy bontson, feladata az, hogy jól játszon pick and roll-t, feladata az, hogy olvassa a játékot, a ellenfélnek a védekezését, hogy a másodperc tölt része alatt tudjon változtatni, hogyha kell, és adott esetben pedig segítse a társait is, mert igen, még NBA szinten sincs meg ez mind a öt pályára lévő játékosban mindig, hogy pontosan tudjuk, hogy akkor most hova kell elmozogni, most hova kell állni, most mit tudunk változtatni, hogy segítsük egymásnak a munkáját. Ez hülye gondolat volt, nem szerintem?
Nem, teljesen rendben van.
Jó. Rátérve ugye a három mentál részedre, a három szintre arra, hogy meglátja, átlátja, vagy előrelátja. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor videózunk és utólagos elemzés van, akkor a játékosok fogják a fejüket, hogy milyen basic extra passzokat az egy passzra lévő üres játékos nem látjuk meg, és nagyon-nagyon nehéz erre választ találni, hogy ennek pontosan mi lehet az oka. Itt azért kontaktba kell lenni ugye a pályán 9 játékossal és a labdával. Szóval itt látnod kell, hogy hol vannak a te csapattársaid minden egyes másodpercben, hol van az öt védőjátékos minden egyes másodpercben, és ugye, hogy hol van a labda. És ugye nyilván ez egy folyamatos, olyan jellegű koncentrációt igényel, amit nagyon-nagyon sokszor még edzésen gyakorolni nehéz is, hiszen sok esetben nem tudjuk, hogy az ellenfél pontosan hogy fog reagálni az összes helyzetre. És ezek a közhelyek, hogy a fejnek folyamatosan járni kell, hogy gyakorlatilag kis túlzással lábad is folyamatosan jár, folyamatosan mozgásba vagy, ezek nagyon-nagyon nehezen építhető dolgok, és azt látom, hogy akikben ez ösztönszerűen megvan, azokból lesz ugye elit playmaker, milyen pozícióba, bármilyen poszton. Nagyon tetszett az a gondolat, amikor azt mondtad, hogy még NBA szinten is a játékosoknak körülbelül egyharmada sok esetben basic passzokat nem vesz észre. Ugye ne felejtsük el, hogy az NBA-ben nagyon-nagyon letisztultak most már a szerepek. Az NBA-ben teljesen normális dolog az, hogy mondjuk egy kezdőtös úgy épül fel, hogy van egy primary ball handler, meg egy secondary, akik ugye lejátszák az akcióknak a nagy részét, akikre épül a támadójáték, van mondjuk egy 3&D-ing, aki ezekkel a helyzetekkel gyakorlatilag nem is nagyon találkozik, nem is nagyon tud ezekbe fejlődni. Persze vannak ugye, Desmond Bate hívtuk, hoztuk fel példának, hogy lehet ezekbe fejlődni, de ahhoz, hogy fejlődj, ahhoz ezekbe a helyzetekbe benne kell lenned. És ugye könnyű egy újoncnak, akit egy rossz csapatban draftolnak, odaadják a labdát, és azt mondják, hogy haver, csináld és hibáz, és teljesen mindegy, mit csinálsz, majd két év múlva ez jó lesz, mert ő egy ilyen mérkőzésen 60-80-40, mikor mennyi helyzetet él át. De 3&D játékos gyakorlatilag azért felelős, hogy ugye a spacinget ne roncsa el, hogy az üres 3-pontos bedobja és védekezzen, és ezeknél a játékosoknál nem is fog fejlődni olyan szinten ez az alappasszkészség, amit te ugye az első kategóriába tettél be. Persze, attól még nagyon-nagyon bosszantó, amikor egy extra passz nem veszünk észre. Tényleg egy passzra lévő üres játékosnak nem mondjuk oda a labdát kell ütembe, de tényleg nem elvárható ez szerintem minden játékostól.
Zoli, nem tudom, emlékszel-e, hogy csináltunk egy külön adást a Jeremy Grant jelenség miatt annó, és ez pont erről szól, hogy az ilyen 3&D wingeket, hogy nagyobb szerepbe megnézzük, hogy esetleg képes-e rá, hogy továbbfejleszthesse magát. Valóban, tehát amit Tibi mondta, hogy még NBA szinten sem nagyon történik meg ez, és szerintem Desmond Bane is kiváló példa, akit a Grizzlies nagyon tudatosan nem csak 3&D-nek akar használni, és ugye ennek most már elég durván megvannak a jelei, de szóval ugye már nagyon mondják ezt az NBA-ben, hogy mindenki mindenhez ért, de ez még nem igaz, és nyilván van egy-két ilyen elég érdekes kísérlet, mint a Raptorsnál, ahol mindenkinek fel kell tudni hozni a labdát, meg Achiuva is megkapja azt a szerepet, hogy akár kreáljon, még akkor is a szörnyen rosszul csinálja. Szóval, hogy azt látjuk, hogy azért egyre többen mennek e felé, de azért szerintem nagy általánosságban még igaz, amit a Tibi mondott, hogy valójában az első-második számú ballhandlerök találkoznak egyáltalán ezekkel a szitukkal, és gyakorolják ezeket, és fejlődnek.
Itt a szerencse is belejátszik ezekbe, tehát, hogy milyen csapatban vagy épp, milyen célokat tűznek ki. Ez is fontos, meg az is, hogy az edző mit lát benned, mert itt biztos, hogy vannak olyan rejtett, nem is úgy rejtett tehetségek, hogy olyan játékosok, akit nem ismerünk, hanem azon játékosoknak, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy milyen szerepben jók, de itt biztos, hogy vannak rejtett tehetségek ebből a szempontból, és tudja, hogy vannak olyan játékosok, akik nem igazán ballhandlerek most, de tudnának azok lenni egy más rendszerben, egy más csapatban. Jó kérdés az, ha mondjuk fel akarjuk tenni, és miért akarnánk feltenni, mert szerintem érdekes kérdés, hogy lehet-e az esetleg a jövő NBA-je, hogy kimaxolod mindenkinek a tehetségét, és hogy összeraksz egy olyan rendszert, mint amit mondtál például, hogy a Raptorsnál, hogy mindenkinek fejlődnie kell mindenbe, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Vagy lehet akár ez is ugye a taktika, hogy akkor...
Hogy ne lehessen mondjuk például... Igen, tehát mondjuk egy switch védekezés ellen ugye mennyire jól jön az, hogyha mondjuk van csak egy gyengébb védő, az bárki meg tudja támadni.
Igen, csak ugye ezzel meg elveszed a possession-öket, a labdabirtoklásokat, az értékes labdabirtoklásokat azoktól, akik lehet, hogy ki tudják maxolni. Tehát mindkét elméletnek van ugye vetület, érdekes vetület. Az egyiket ugye látjuk, tehát magas usage-ú játékosok által kimaxolt, egy maximum két játékoson keresztül kimaxolt rendszerek. Ugye a leghíresebb, legeklatánsabb példa, nem spoilerezek, ma fogunk még beszélni Luka Doncsicsról, a mostani Mavericks, ez itt már átesett a ló túloldalára valószínűleg, és itt már olyan mértékű nyomás van rajta, hogy most miért ugye a keret összetétele miatt, vagy egyéb okokból ő is benne van ebbe, az edző kid is benne van ebbe, ez egy nehéz kérdés, de itt már ez a rendszer így most jelen pillanatban nem működik, ezt látjuk. De még mindig szerintem ezek a rendszerek a jelenlegi modern NBA-ben jobbak, mint az, ami esetleg egy Raptors kimaxolva, ez a Raptors szteroidokon történet lehetne, mert ahhoz szerintem egyszerűen nincs még meg a talent. Ahhoz kell 3-4 olyan játékos, aki tényleg rohadt jó.
Igen, de szerintem a Boston és a Clippers is valami hasonló úton jár, és azért náluk a talenttel sincs gond, bár hát ugye majd Kawhit meglátjuk, hogy mennyire lesz még játékos. Szóval azért vannak olyan, azt gondolom, hogy vannak olyan rendszerek, és vannak olyan keretek, amik egalitáriánusabbak azért annál, hogy azt mondjuk, hogy egy vagy két játékos nagyon kizárólagosan uralná a labdát, és azért...
Igen, csak ott van szeg, de ezek is mások lehetnének, hogyha ott lenne egy Doncsics vagy egy LeBron szerintem.
Hát tehát, nyilvánvalóan,
hogy,
igen.
Igen, tehát hogy itt akkor megint visszamegyünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi kell ahhoz, hogy ez egyszer működjön. Lehet, hogy az, hogy legyen egy csapatban 3 darab LeBron James, ami nyilván soha nem fog megtörténni. Tehát.
Igen. Viszont menjünk tovább, mert szerettem volna valahogy egy olyan szempontot is behozni, amiken keresztül a zseniket le tudjuk mérni, és ezért a három fele osztott mentális rész második fele nálam, vagy második harmada, az a kreativitás, és szerintem nagyon jól külön lehet kezelni, mert a kreativitás az, hogy olyan passzokat csinálsz meg a pályán, amit mások el se tudnak képzelni. Tehát amihez már képzelő erő kell. Azt hiszem, hogy van egy fantasztikus példa tavalyról, amikor Jokicsnál nagyon sok ilyen példa van, de például Áperen Sengün legjobb passzait is nézzétek meg, és akkor megértitek, hogy miért mondják többen, hogy jobban úgy kéne használni, mint Jokicsot, mert a csávó két emberrel a nyakán a háta mögött passzolt ki, de nem a sarokba, pattintott passzal a háta mögött, hanem 45-be. Tehát, hogy ehhez már képzelő erő kell, hogy ezt a játékos egyáltalán elindítson egy ilyen mozdulatot. Ez már nem betanult, ez már nem technikai. Ezért a kreativitást különbe hoztam. Nem hiszem, hogy erről nagyon kéne beszélnünk, de ha igen, akkor beszéljünk együtt az 5. és 3. mentális szempontról, amit még itt külön kiemelnék. Az a koncentrációs készség és a konzisztencia. Inkább úgy kezdeném, hogy majd aki 3. lesz a listámon, az azért nem tudott az első 2-vel egy tírbe kerülni, mert nála ez szerintem nincs azon a hihetetlenül magas szinten, mint a top 2-nél. És szerintem maga a top 2 az lehet, hogy senkinek nem lesz meglepő. De azért ez a konzisztencia, ez a naprendszer játékosoknak a nagyon kötelező eleme. Mert az, hogy Doncsics mindig egyszerűen, majdnem mindig 95%-ban a legjobb paszt tudja adni, még nehéz helyzetekből is. Az egy külön skill. Nem az van, hogyha ezekkel a passzkillekkel rendelkezel, akkor ezt mindig meg is tudod csinálni, mert ez egy folyamatos, ahogy Tibi is mondta, egy folyamatos nyomás mentálisan, hogy a lábad is járjon, hogy a fejed is járjon. Ezt el is kell bírni, és el is kell bírni egy egész meccsen keresztül, meg fegyelmezetnek kell lenni, hiába akár egy nagyon extravagáns passzal próbálkozol, annak is a helyén kell lenni, tehát ha csak a passz kedvéért csinálod, akkor az meg már nem az igazi. Úgyhogy szerintem még ez az, ami itt számít, ez a bizonyos konzisztencia, és lesz is olyan, akit ez alapján mondom, egy picit lejjebb teszek. Tibi, itt bármi az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólnál-e ez a kreativitás meg koncentráció történethez?
Annyit szólnék hozzá, hogy ugye nagyon jó pontokat soroltál fel, és ahogy a pontokba mélyülünk el, ahogy szépen haladunk előre, egyre kevésbé súroljuk a tanítható és tanulható kategóriát. Szóval egy csomó dolog azért megtanulható. Megtanulható az, hogy a szisztemet hogy olvast, hogy hol lesz helyzet, hogy a következő az, hogy tudd is, hogy miért van ott helyzet, ne csak észrevedd, hanem tudd, értsd meg, hogy az ellenfél védekezése úgy épül fel, hogy nem tudom, egy pick and roll-nál, hogyha a bán bosszú, akkor a erős oldali kiosztás az többnyire jó lesz, és a csapattársa jó helyen áll, és ez a harmadik, negyedik pont az, ami gyakorlatilag taníthatatlan, nem nagyon tudsz vele edzésen foglalkozni, hiszen Jokic, Doncsics, mind a kettő extra példa, ki az az edző, aki nekik ezt konkrétan mind technikailag, mind taktikailag meg tudja tanítani. Hát nagyon senki. Olyan vele született dolgok, olyan adottságok, ami őket kiemeli ebbe az elit színbe. És ezekről nagyon nehéz is beszélni, mert nem tudom, nekem is van olyan játékosom, aki azért az átlagnál sokkal-sokkal-sokkal jobban passzol, és nem érzem azt, hogy úristen, ő ezt edzésen tudatosan gyakorolja egyszerűen. Olyan hihetetlen érzéke van arra, hogy átlássa, mi történik, hogy előrelásson szó szerint dolgokat, hogy ösztönből olvassa az ellenfélnek, a védekezésének azokat a hibáit, amikre nem tudunk előre készülni, hiszen ugye a hibákat elkövetjük mi is, elköveti az ellenfél is, és ott az adott pillanatban kell reagálni. Ezek olyan fantasztikus ösztönszerű dolgok, amik ha valakiben megvannak, akkor igen, abból lehet naprendszer kosárlabdázó.
Illetve ugye a kreativitásnál még külön kiemelném, hogy gondoljatok a passzcselekre, a félrenézős, más felnézek, más fele passzolok, vagy az, hogy bemozdulok valamilyen irányba, hogy erre reagáljon a védelem azért, hogy utána üres helyzet legyen. Szóval ezek azért már mindinkább a kreativitás részei. Tehát a kreativitás az nem csak az, hogy felugrasz és szaltózol, miközben passzolsz. Ez nem kreativitás, ez inkább ugye a cirkuszi része, hanem pont az a passzcsel, amivel elküldtél két embert, és utána valaki üresen lesz. Ezek már olyan dolgok, ahogy Tibi is mondja, hogy teljesen lehetetlen valószínűleg megtanítani. Most akkor elkezdjük a listát, de mielőtt elkezdenénk, majd Zoli, én is kérlek, hogy hozd meg röviden a tapasztalataidat, én csak tényleg két nagyon rövid gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy nehéz úgy legjobban passzoló játékos listát csinálni, hogy a playmakinget kívül helyezze az ember ezen a dimenzión, de azért valamennyire nyilván megpróbáljuk. Csak ugye ebből jön az, hogy például a mennyiséget nagyon nehéz nem figyelembe venni. Tehát mondok egy példát, ezen a listámon Tyrese Halliburton meg fogja előzni LeBron James-t. De ha egy all-time listát kéne készítenem, akkor nem előzné meg. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban egy jobb passzoló még Jamesnél is Halliburton, ebben a pillanatban, még egyszer mondom, de a all-time nem az. És ezt nyilván nehéz lenne még megmagyarázni is. A másik dolgot azt most jól elfejtettem, úgyhogy ez majd eszembe jut, szerintem, de Zoli, kérlek, hogy ez is akár szólj hozzá, vagy hogy mi okozott nehézséget a lista készítésénél neked?
Mi okozott nehézséget? Minden. Eleve azt ugye először definiálni kellett, hogy nálam, nekem, mik azok a szempontok, amik fontosabbak, mert ez valószínűleg nem mindenkinél lesz hasonló. Az nyilvánvalóan nagyon-nagyon egyszerű, hogy mondjuk a liga 30 legjobb passzolójából 20-at azonnal hasraütésre tudjál mondani, és talán még az is egyszerű, hogy a maradék 15 közül, mondjuk ha azt nézzük, hogy mondjuk van az NBA-ben 35 játékos, akik passzolnak mondjuk ilyen 5 assziszt környékén, nagyjából most mondtam egy számot, nyilván őket is tudjuk, ismerjük, viszont ha tírekben gondolkodunk, és mi szeretünk ugye tírekben, kategóriában gondolkodni, ott azért már nagyon-nagyon nehéz, és végül azért lett egy listám, de itt lehet, hogy már egyéni szempontok is benne vannak, és most nem elsősorban arra gondolok, hogy ki a kedvenc játékosom, hanem ezeknek a játékosoknak bizonyos passz stílusa, bizonyos, most az jutott eszembe az analógia, hogy milyen ízű fagyit szereztének. Tehát, hogy bemész a fagylaltozó, és van 15 féle gyönyörű, mindenféle ízé, gyümölcs ízé rárakva, és vannak kedvenceid, de van egy csomó olyan, amit még úgy tényleg azon kívül is szeret, és mikor, melyik nap kívánod meg melyiket, és valahogy így vagyok ezzel, hogy most egy LeBron James és egy Luka Doncic között dönteni, melyikük a jobb passzoló, nehéz. Mikor épp milyen kedved van?
Én szerintem ez nem annyira jó példa, tehát számomra annyira egyértelműen jobb passzoló Doncic már all time is mindenhogy, mint James, hogy nekem
igen,
ez
nehéz. Érdekes mondani, egy kicsit magasabbra helyezed, ugye Luka, nem biztos, hogy magasabbra helyezed, csak egyértelműen kilóg neked felfelé. Nekem nem feltétlenül, én őt inkább még egy tírbe raknám, nálam más valaki lóg ki egyébként, és az én tírembe végül, illetve, hogy ugye azt csak meg akartam keresni, hogy ki az NBA legjobb passzoló játékos, és végül megtaláltam ezt a nevet, nyilván szerintem elég valószínűleg ki fogjátok találni, ugye nem Luka az. Nekem Jokic lett az első, és majd megindoklom, hogy miért.
Még egy ilyen szempont az az, hogy amiért nálam például Doncic az első és nem Jokic, én szerettem volna valahogy nem csak a zseniket osztályozni, mert sokszor van, hogy a zsenik viszont nem olyan nagy számban, vagy nem olyan nagy konzisztenciával passzolnak, nincs olyan elképesztő workload rajtuk. Most ez pont Jokicnál majdnem megvan, hát nyilván nem Luka szinten, de azt szeretném mondani, hogy lehetne olyan listát is csinálni, ahol Ginobili top 3-os, de szerintem nem érdemes. Mert tudom, hogy Ginobili olyan zseniálisan passzolt, olyan meglátásai voltak, és olyan kreativitása, ami körülbelül minden 10 évben egyszer történik meg a ligában, És igen, ezt fel lehet hozni, de közben meg Ginobili-nál a konzisztencia is hiányzott, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a fizikum is, tehát hogy van olyan rész, amiben viszont nem akartam túlságosan a kreativitást így minden más fölé helyezni, és nálam például itt rögtön látszik majd az elején, ahol Doncic vezet és Jokic előtt, de nálam is ez a top tier gyakorlatilag. És én akkor úgy is folytatnám, hogy hagyj érveljek egy picit Luka mellett, és aztán majd te is érvelhetsz, Zoli, mert ha jól értettem, amit mondasz, akkor nálad Jokic kiemelkedően első tír, nálam meg ő közös tír, és Luka vezet, szóval akkor valamit máshogy látunk. Én, vagy mások a szempontjai nyilván, de én azért gondolom, hogy Luka az első és a legjobb passzoló az NBA-ben, az egyik, soha életemben pedig Magic Johnson videókat is néztem rendesen, soha életemben nem láttam senkit, aki így passzol ki duplázásból és szorított szituációkból, pedig én ugye Nash-en nőttem igazán bele a kosárlabdába, és szerintem Nash-ről mindenkinek, aki látta őt játszani, megvan egy olyan jelenet, hogy betör, befut, és már kiesik az alapvonalon, és valakinek a háta mögött még visszapasszolja.
De az lesz a lepördülés után, az a híres, igen.
Igen,
az, tehát és hogy felugrásból azt hiszem.
Évek felug mindenhonnan, és ő még ugye nem is volt magas se, de Doncicnál ez valami egészen félmetes szintet ölt, tehát amikor mondjuk úgy csapdázták be, ez idei jelenet, de hát ez nála a három meccsenként megismétlődik, hogy már esik ki az oldalvonalnál, tehát már ül bele a néző ölébe, és ő közben még a legjobb paszt választja, és átküldi a túlsó sarokba, ahol nyilvánvalóan olyan üresen van már az illető, hogy kinő körülötte a fű, de hát az egész védekezés már rámozdult arra, hogy itt most labdaszerzés lesz, és hogy ebből a szituációból valaki még azon gondolkozik, hogy melyik is a legjobb paszt, és ki van üresen, az szerintem olyan abszurd dolog, amit én igazából soha nem láttam senkitől ilyen konzisztensen. A másik a konzisztencia, ami kiemeli, és ebbe is szerintem a liga legjobbja, az, hogy Doncic passzai mindig a legjobb helyre mennek, és neki is vannak persze lelátóra dobott turnoverei, de ahhoz képest, hogy ő milyen usage-al dolgozik, ahhoz képest elenyésző százalékban, és emellett pedig azt gondolom, hogy ebbe a konzisztenciába sem Joker, sem senki nem ér fel az ő szintjére, mert az egyszerű passztól kezdve a nehéz passz is mindig pont jókor, pont jó erővel, pont jó helyre. Ez is olyan, amit igazából én még nem láttam a ligában, tehát én most itt azt is mondom, és amellett is érvelek, hogy bizony-bizony nem kizárt, hogy minden idők legjobb passzolójáról beszélünk, nem csak a mai NBA legjobb passzolójáról, és a harmadik, amit Doncicnál így szeretnék kiemelni, az az, hogy amit az elején is mondtunk, hogy neki az a, annak ellenére, hogy nem gyors, a tökéletes fizikuma megvan a passzoláshoz, mert ugye erős is, magas is, és őnek is a keze az gyors. Egyébként ebben mondjuk Jokic a legdurvább. Tehát ő a nagy mafla, akinek olyan csukló mozdulatai vannak, amivel pingpongozni is elmehetett volna, mert hihetetlen. Csak azt akarom mondani, hogy Doncic ebbe is top 2-3 maximum, hogy milyen hihetetlenül gyorsan tudja kivitelezni a technikákat, ami a passzhoz kell. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amiben mind top 3, de leginkább top 1 Doncic, és szerintem ez emeli ki őt, ezért ő a legjobb passzoló, miközben Joker mellett számomra csak az szól, hogy ő a legkreatívabb jelenleg az NBA-ben.
És itt szerintem ezt gyorsan akkor túl is tárgyaltjuk, mert én pont emiatt a kreativitás miatt raktam őt első helyre. Amikor beszéltem arról, hogy kinek mi van a két füle között, azt gondolom, hogy ebben nem hogy első Joker, hanem valószínűleg akkora különbséggel vezet, mint mondjuk Giannis, hogyha azt keresjük, hogy ki az NBA legjobb, mindenféle szempontból legösszetettebb, legjobb atlétája. A vízilabdás passzok, ugye, akkor a kézilabdás passzok, mondjuk mind a kettőből szoktunk látni, tehát vízilabdás, tovább pöcizett passzok, háttal a gyűrűnek, illetve az egykezes kézilabdás passzok egész pályások. Tehát ilyen frekvenciával senki nem csinálja őket. Egyébként ebben még Luka nagyon-nagyon jó az egykezes passzokban, valószínűleg ő a második legjobb ebben. És ez a kreativitás, ez a flair, ez az extra, ami miatt nekem Jokic, és amiatt, hogy idén tényleg tehát gyakorlatilag irányító mennyiségű asszisztot átlagol, és a Denvernek a támadójátéka az gyakorlatilag levéthetetlen, úgyis, hogy sokan még nem játszották úgy igazán formában magukat, tehát egy olyan Jamal Murray-vel voltak levéthetetlenek az első kb. 20 meccsen most, aki borzasztóan pocsék formába kezdte ezt a szezont, és gyakorlatilag mínusz egy ember volt a pályán. Belegondolni is félelmetes, hogy milyen lesz az a Denver támadójáték majd a playoff közelettével, és ennek első számú oka természetesen, hogy a Nikola Jokic, aki az advanced statokat nézve, és minden egyebet nézve semmivel nem rosszabb játékos, mint tavaly, sőt, még lehet, hogy még egy szintet tényleg rápakolt erre az egészre. Passzjátékban, passz frekvenciában igen, ezért első nálam. De Luka nincs messze, és ő a második nálam, és ő is külön tír jelenleg.
De akkor na, abban végül is egyet is értünk, nem Zoli, hogy Luka az összetettebb passzoló, tehát Jokicsnak, ha nagyon kicsi, nem gyengesége, hanem nem topságai vannak, elnézést a magyar talán megfogalmazásért, abban meg Luka tök első, csak egyszerűen neked a zseniség az többet számított.
Igen, meg azt akartam még elmondani, amit eszembe jutott, hogy ha Jokicsot beleraknánk Luka testébe, szerintem ugyanolyan jó passzoló lenne, mint Luka, vagy igen, még egy kicsivel jobb.
Persze.
És ezért első nálam. Tehát az, hogy centerként, és azért Jokic amennyire lehet, azért hozza fel a labdákat. Nyilván egy 211 centis mackó nem fogja mindig felhozni a labdát, de amikor épp felhozza, és face-up játékosként szembe a gyűrűvel, játékokat hív, ugyanolyan hatékony, mint hogyha tényleg egy iránytó lenne. Nyilván nem fogja ész nélkül szembe vezetni a labdát mindenkivel, mert ellopnák egyszerűen a kicsik tőle, ugye ez egyszerű fizika.
Igen.
De egyébként a fejében minden ott van. Tehát én például azt megnézném, és nyilván soha nem fogunk ilyet látni, de hogyha mondjuk Jokic agyát tényleg beletennéd egy Giannisba, hogy milyen játékos látnánk. Hát,
ja, félelmetes, így van. Tibi, te melyiket értékeled nagyobbra, ezt a kreativitás zseniséget, ezt nagyon kiemelnéd, mint Zoli, vagy inkább ezt az összetett passzolót, aki Doncic? Nyilván ez egy nehéz döntés, és mi Zolival is igazából csak más érvek mentén, de ugyanúgy első két helyre tettük őket.
Vagy esetleg van egy harmadik játékos, akit most kiemelnél?
Nagyon nehéz most utánatok bármit mondani, mert minden gondolatomat elmondtátok, de szó szerint minden gondolatomat. Egyébként nálam Luka az első, és leginkább azért, mert sokkal-sokkal többfajta spotból passzol, és a skillsetjé sokkal többfajta spotból tudja használni, de nyilván ez a posztjából és a szerepéből adódik, hogy nyilván egy-egyből, pick and rollból, posztából, gyakorlatilag a kosárlabda minden elemét használja, ami jelenleg létezik az összes poszton, és mindegyikből elit passzoló. És viszont azzal is egyetértek, hogy talán Jokicsnak a legmagasabb a kosárlabda IQ-ja, és ugye azt megbeszéltük már az elején, hogy ahhoz, hogy a passz skilledet tudjad használni, ahhoz mennyi más skill kell. Például dobni is tudni kell, hiszen ha nem tudsz dobni, akkor hiába tudsz passzolni, nem fogsz azokra a helyekre eljutni, másképp fognak rajtad védekezni, a védekezés másképp fog reagálni, és nem jutod meg a csapattársaknak azt a dimenziót, ahova majd kipasszolhatsz. És nekem összességében azért Luka, meg én őt választanám, mert sokkal-sokkal több színű rendszer tudsz ráépíteni, még hogyha ezt összefoglaló néven ugye naprendszernek is hívjuk, de valahogy azt érzem, hogy ő az a játékos, aki jelenleg mindenben, minden pozícióba ki tudja használni a passzkiljeit. Például LeBron előtt van nálam, LeBron sokkal-sokkal kevesebbet látom posztápolni, sokkal kevésbé használja ugye a fizikadottságait a gyűrű alatt, úgy, mint ahogy Luka, pedig hát nem gyengébb játékos, egyszerűen Luka ebbe egy picit jobb. Jobb a finom érzéke, sokkal jobban dobja a 2-3 méteres flótereket, 2-3 méteres hátradőlős tempókat, amikre egyszer az ellenfélnek reagálni kell, és ez ugye mind passzábukat nyit meg, mind a védekezést arra ösztökéli, hogy igenis segíteni kell, és megnyitja ugye a csapattársaknak a területet. De hát nagyon nehéz különbséget tenni, mert nyilván gyakorlatilag két guard passzolóról beszélünk, két all-time elite passzolóról beszélünk, hogy most melyik a jobb. Én Lukát választanám, és közvetlenül nagyon-nagyon-nagyon szorosan mögöttem a Jokic, és mondta miatt, amit Zoli mondott, ugye ezt is elmondtam volna, hogy ő tényleg a posztjából adódóan egyszerűen nem kapja meg azokat a spotokat, nincs is szükség azokra a spotokra, mert ugye Luka használ. De tényleg ők jelenleg a két legjobb játékos, illetve nem tudom, Ginobili-ról még mondhatnék-e én is valamit, mert ugye beszélünk róla sokat.
Mondj!
És nekem Ginobili az a játékos az NBA-ben, all time az a játékos, hogyha a kosárlabda bármelyik elemét nézzük, akkor ő, hogyha nem ebbe a szisztembe, nem ebbe a tökéletes rendszerbe, és nem ilyen önfeláldozóan kosárlabdázik, akkor ő mindenhol a listákon sokkal-sokkal fentebb helyezkedne el. És legyen ez védekezés, legyen ez passzkészség, legyen ez pick and roll játék, legyen ez dobás, tényleg kis túlzással, ő mindenben szerintem sokkal jobb volt, mint amit kvázi láttunk tőle, pedig hát szenzációs dolgokat láttunk tőle, és hát ez nem a Spursnek a hibája, hanem ez a Spursnek ugye az erénye volt.
Én meg szeretném úgy folytatni, hogy bedobjam a nagy meglepetés bombámat, mármint szerintem ez sok hallgatónak az lesz, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg nektek is. Szóval volt egy olyan játékos, aki felmerült bennem, hogy ebbe a tírbe tegyek. De aztán végül a következő, nálam egyébként 4 főből álló tírbe került, és... Szóval ő billegett, igazából a konzisztencia nem, azt nem tartottam megfelelőnek, és szerintem most a hallgatóknak a fejében végigpörgött egy pár olyan név, ami elhangzott már itt, de ez a név még nem hangzott el. Zoli, megkérdeztetem, hogy nálad ki a harmadik? A következő tírednek a tetején ki van?
Gondolkodtam itt, hogy kit választok végül, CP Fleet, a Point Guardot választottam.
Oké. Na nálam ő negyedik, de nekem van egy játékos, akit úgy raktam harmadik helyre, mondom, hogy majdnem Doncsicsékkel együtt, és ez Lamelo Ball.
Gondoltam.
Akkor neked is közel lehetett.
Top 5-be volt, de mondjuk egyszerűen még nekem kicsi minta ő, plusz látnom kell azt még benne, amit te látsz, amiről beszéltünk már, és amivel kapcsolatban azt hiszem elmondtam az adásban, és én nem teljesen értek egyet. Én még annyira nem látom benne a zsenit. Nyilván a zseniális passzokat látom, csak még nekem azok nem annyira frekventáltak, hogy ide ebbe a tírbe vegyem CP3-vel. Hozzáteszem nyilván, hogy és itt CP3-nek nagyon sokat gondolkodtam, hogy most akkor nála mennyire súlyozzam azt a hihetetlen assziszt és labda eladás arányt, amiben ugye gyakorlatilag minden idők legjobbja, és végül abban maradtam, hogy ez nyilván előny, de egyben ez annak is az eredménye, hogy akkora, amekkora.
És tehát, kevesebb kockázatot vállal ezt az erő. Abszolút. Ki kell
de és ez a mérete miatt van főleg, mert ugye ő például nem fog, soha nem látsz olyat tényleg, hogy ő megpróbálja átlöbbölni valaki feje felett a labdát. Nyilván most lehetne, tehát 16-17 éve van az NBA-ben, nyilván össze lehetne szedni 28-30-50 ilyen asszisztot, de hogy nem frekventáltam próbálni meg, és ez logikus, mert hogy egyszerűen az egy lutri, tehát ez egy ilyen utolsó megoldás, hogy amikor azt gondolja, hogy van ott valaki, de hát ő nem látja 183 centivel, meg a nem túl extra wingspanjével, az nem tesz hozzá sokat ahhoz, hogy nem látja, hogy akkor még át tudja löbbölni, ugye fejek felett, vállak felett. Úgyhogy végül abban maradtam, hogy azért is harmadik, de harmadiknak meg azért harmadik, mert hogy, és nem raktam őt Luka tírjébe, mert hogy nem fog olyan passzokat bevállalni, amiket ő igen. A két szláv, meg ugye végül is Luka is szerb is félig, tehát mondhatjuk, hogy a két szerb. És az igazság, hogy CP3-től nem látok azért olyan passzokat sem, feltétlenül olyan frekventáltam, mint Nash-nél, hogy lábak között csípő mellett. Tehát nyilván ebből is találnánk százat, mert 16 év, de nem érzem azt a meccseit nézve, és ez kicsit anekdotikus is, hogy ő annyi úristen látta ezt a paszt dolgot húz meg, hanem neki ez valahogy kevésbé frekventált. Ő sokszor abból építkezik, hogy alacsony, és minden idők egyik legjobb labdavezetője, és minden idők egyik legdurvább ugye midrange középtávoli veszély forrása, és ezt a hármat kombinálja úgy, hogy kivár, ugye ez a szondázás, amiben Nash is zseniális volt, és a végén megtalálja ezt a paszt, de az úgymond már akkor már az a legjobb passz, az már nem is nagyon lehet egy zseni passz, mert akkor az már általában egy ilyen könnyű befejezés, vagy egy üres tripla, és nem érzed azt, hogy ő teremtette meg a passzjátékával azt a helyzetet, hanem azzal teremtette meg, hogy
elindította a play-t amúgy. Valahogy ő azzal teremti meg, ami miatt ő egy nagyon durván jó irányító, de nem all-time great passzoló. Még elmondanám Lamelóról, hogy miért raktam be ebbe a másfeledik tírbe és a harmadik helyre, mert ő viszont közel van ahhoz, hogy Doncsics testében Joker agya, csak annyira nem zseniális, mint Joker, és annyira nem tökéletes mindene, mint Doncsicsnak, ha paszt vesszük, de ő van ehhez legközelebb egyébként, mert ő neki vannak hihetetlen zseni kisülései, és ő az, aki egyébként egy Doncsics típusú játékos, úgymond magasságra, játékra, de tényleg túl sokat kockáztat, és tényleg nincs meg a konzisztencia, de ő ezt egyszer megtalálja, akkor ő egy all-time egyik legjobb passzoló lehetne. Tehát talán benne van ez a szikra, mert amúgy hihetetlenül szórakoztató is nézni, de itt még egy dolgot hozzá kell tenni, ami miatt szintén nem raktam be Doncsicsékhoz, az, hogy azért a Hornets az elmúlt években rohant, és azért rohant, hogy Lamelónak jó legyen. És ezt azért mindig be kell számítani, szerintem, hogy egy transitionbe természetesen ott vannak a legkönnyebb kosarak és passzok, tehát törekednek rá a csapatok, és nem véletlenül, de ha most a passzkészséget nézzük, egy transitionbe a legjobb passzolók szinte már ugyanolyan fergeteges szinten vannak. Tehát, hogy azért itt a félpályás támadást kell nézni, és ott sincs még szerintem Doncsics szintjén, mert ő mégiscsak hozzá kell hasonlítani, hogy a hasonló típusú játékos, annak ellenére, hogy Doncsicsnál egy kicsit zsenibb szerintem. Tehát, hogy ő közel van Jokicshoz ezekbe a hihetetlen meglátásaiba. Na de hát ez a konzisztencia, Zoli, te is egyből ugye ezt mondtad gyakorlatilag, ami miatt lejjebb raktad. Viszont akkor, hogy Tibi több játékosról beszélhessen egyszerre, én elmondtam a harmadik, negyedik helyezettemet, de te nem mondtad el a negyedik helyezettedet, és akkor, ha Lamelónál a ötödik, akkor mit még van egy játékos?
Trae Young a negyedik nálam. azon gondolkodtam, hogy hova helyezzem a James Hardent, mert ha valami, akkor viszont James Hardent alulértékelt zseninek tartom, úgymond, és ez a saját hibája, mert az ő játékában viszont annyira benne van az, hogy faltokat harcol ki, hogy sokszor ez szerintem elrontja annak a lehetőségét, hogy zseniális passzokat megtaláljon, pedig neki aztán tényleg a láb közötti passz, vagy a saját lába közötti átütős passznak is a frekvenciája elképesztő, ahhoz képest, hogy egyébként a possession-ök, a labdabirtoklások nagy részét azzal tölti el, hogy vagy ugye step back tripla, vagy pedig megpróbál valahogy a gyűrig elérni, és faltot kiarcolni. Tehát ehhez képest, hogy ezekkel megy el az ő idejének a nagy része, ahhoz képest iszonyatosan jó zsugái vannak, és...
Már itt most még Hardenről beszélsz.
Így van, tehát ugye Trae Young negyedik, LaMelo ötödik, Harden hatodik és LeBron hetedik, de itt igazából már így, én így nagyjából egy tírben számolom ezeket a srácokat. És LeBronhoz nagyon fontos disclaimer hozzá kell tenni, hogy ez csak is kizárólag az idejének szól, tehát nyilvánvalóan karrier szinte nekem is top 3 lenne, ott lenne egyből a két szláv zseni után, mert LeBron zseniális passzoló is, de egyszerűen idén, amit playmakerként csinál, ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy miért, egyrészt mert borzasztó gyenge a Lakers, tehát benne marad úgymond egy csomó assziszt a kezében, másrészt pedig hát nagyon-nagyon erősen megy az all-time scoring rekordért, tehát ez a kettőnek a kombinációja, meg tényleg pontot kell úgymond szereznie, mert hát na, tudjuk, hogy mi az a Lakers.
Igen, meg ő fizikailag már nem ugyanaz, és nála nagyon sokat számított igen. Fizika a fizikai rész a passzolásban, de akkor tehát LaMelo, CP3 mentek a harmadik helyért gyakorlatilag, illetve te még Trae Youngot emelted oda be, majd a többiekről is beszéljünk, de akkor Tibinek is adjunk egy kis szót. Te ezekkel a nevekkel kapcsolatban hogy állsz?
Olyan analógia jutott az eszembe, kicsit ilyen póker analógia, hogy amikor a játékosoknak, a pókerjátékosoknak ugye a játékát osztályozzuk, hogy A plusz tud valaki hozni, A-t, ugye B plusz tud hozni, és hogy mit hoz akkor, amikor ugye gyengébb periódusa van, és kicsit Chris Paulnál azt érzem, hogy ő nem hoz A plusz, csak A, de mindig. Brutálisan stabil, extra stabil.
John Stockton volt ilyen, nem?
Igen, rá is akartam térni még, meg még egy nevet majd megemlítenék. Még Paulnál ugye ott van a A plusz, csak hát nagyon ritkán tudja magából igazából kihozni. Az összes olyan este, amikor inkonzisztens, amikor kevésbé koncentrált, amikor túl sokat kockáztat, akkor ez le tud menni akár B-ig is, ami ugye már kontraproduktív tud lenni. Benne van a serenitás, benne van az, hogy képességekbe feléren a legmagasabb tírbe, de nem sok esélyt látok rá, hogy ez meg fog valósulni, mert egyszerűen nem lehet odaérni, baromi nehéz, inkább nem, mint igen.
De ide a második tírben nagyjából te is el tudnád őt képzelni.
Abszolút, igen. De itt a két tír között azért bőven van különbség. Ugye John Stockton volt ennek a mindig az álljátékomat hozomnak gyakorlatilag a mintaképe, és azért az, hogy ő 3000 asszisztal, sőt 3800 asszisztal, most nézem, adott többet, mint ugye a all-time lista másodikja, az egy elképesztő szám. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogyha Jamesnek lesz még 9 asszisztja, akkor fel fog jönni a 6. helyre az all-time listán, és ki lesz a következő, akit megelőz?
Nash?
Magic Johnson.
Az igen.
Magic Johnson lesz a következő, akit meg fog előzni.
Igen, bár úgyhogy... szóval ezeket az adatokat mindig a helyén kezeljük a longevity miatt, ugye, hogy James az egészen félelmetes, hogy milyen mennyiségű meccset játszik, tehát az ilyen kumulatív statokban mindenben ott lesz egyszerűen. Tehát a tripla dobásban is ott lesz majd, mint ahogy Jason Kidd is, aki nem volt jó tripla dobó, azt hiszem a karrierje végére beért talán top 10-be, vagy lehet, hogy azóta már leszorították, csak hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Viszont hagyd mondjam el, hogy nálam ebben a tírben nincs ott LeBron, és nincs ott Trae Young, hanem nekem ők 7.-8. helyen egy külön tírt alkotnak jelenleg, és majd Trae Youngnál lesz az érdekes, mert LeBronnál én megindokoltam, szerintem ő neki maga a például a mentális része a passzolásnak, az nem egy all-time elit, csak egy all-time nagyon jó része a játékának, de nem, egyáltalán nem akkora zseni ilyen szempontból, nála a fizikum az jobban kiemelte. És mivel ez süllyed vissza, ezért azt gondolom, hogy most helyén van az is, hogyha egy picit hátrébb rakom a passzolásos listámon. Na de, nálam viszont a harmadik ugye Melo, negyedik CP3, hatodik Harden, az ötödik helyre beraktam Tyrese Halliburtont, és kíváncsi vagyok, hogy ehhez mit szóltok, mert most direkt YouTube videókat, elemzéseket kezdtem el nézni az ő irányítói készségéről és passzjátékáról, mert láttam vagy 3 Indiana meccset idén, és mondom, nem akarok csak arra alapozni, de már tavaly is ugye az egyik legjobb pick and roll irányító volt ő a ligában, már Sacramentóban is. Csak azt még nem tudtam, hogy ő ennyiféleképpen tud passzolni, és mindig félelmetesen gyors döntést hoz. Ebben lehet, hogy a liga talán legjobbja, bár talán gyors döntésekben is hát a Jokicsot kéne kiemelni, de félelmetes, hogy mennyire gyorsan látja át a dolgokat, és milyen gyorsan passzol. Nyilván jól is néz ki az, hogy most egy csomó asszisztja van, ugye 11 asszisztot átlagol kb., tehát hogy ez megerősíti valamennyire ezt az érvelést, de nyilván például, ha már statisztika, megnéztem a potenciális asszisztokat is, és ott is utcahosszal vezet. Ehhez nagyon hozzájárul az, hogy az Indiana rohan, mint az állat, és az, hogy jó tripladobókkal van körülvéve, akik ezeket be is váltják, úgymond. Tehát ezeket azért el kell osztani kettővel ilyenkor, megnézni azt, hogy például a Dallas a legeslegelassabb pace-el játszik a ligában. Tehát a számokra ezért nem érdemes itt annyira hagyatkozni. De én most az elemzéseken azt láttam, hogy egy egészen félelmetes passzolóról van szó, akiben némi zseni is van, de mindenképpen nagyon konzisztensen, és Chris Paulnál több kockázatot vállalva hozza ezt az assist to turnover ratio-t, ami ugye egyelőre ilyen történelmi.
Nagyon-nagyon szeretem a játékát, és az Indiana miatta lett most az egyik csapat, akiket követek, és én is azt látom, hogy nem akarok idézőjelben ilyen kis minta alapján túl nagy szavakat használni, de benne látom abszolút az A plusz potenciát, és azért, mert nem csak a következetesség, nem csak a precizitás, nem csak a folyamatos koncentrációban meg a játékában, hanem az összes többi olyan skill, ami kell, hogy ezeket ki tud maxolni. Ugye extra dobóról beszélünk, és extra pick and roll játékosról. Gyakorlatilag ő tényleg lehet a következő, aki a legesleg felső tírbe feliratkozik, és igazából semmi nem kell neki hozzá, csak ugyanilyen évek, mint amit most idén hoz. Mert idén most még nem tudom, 20 meccs alapján szerintem ezt nem biztos, hogy illő lenne rámondani, de hogyha most lehoz 3 ilyen évet, és nem sokkal jobb, csak ilyen évet, akkor biztos vagyok benne, hogy őt a legfelső tírbe kell raknunk, és hát ugye, ahogy mondani szokták, ezt az assist mennyiséget azért nem a szél fújta össze, és független attól, hogy az Indiana rohan, nagy pénzzel dolgozik, sokkal több a tranzíció, sokkal több a fezbrék, és vannak ebből könnyű asszisztok, azért Halliburtonnél látszik, hogy ő nem csak ebbe jó, hanem felállt védelemben is meg tudja találni a társakat, és mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy nehéz ellene védekezni, nehéz az ő passzait levédeni, mert minden tud pick-and-roll-t játszani, és ugye nagyon-nagyon-nagyon dobó, elitdobó, konkrétan elitdobó. Úgyhogy nálam ő az ilyen titkos favorit, aki mondjuk nem tudom, 3 év múlva All-NBA first team is lehet.
Zolival mind a ketten nagyon szeretjük, úgyhogy csak osztozni tudunk rajta, de most az A pluszt azt azért nem mint játékos mondott, hanem most ugye passzolásról beszélünk, ezt hangsúlyozzuk.
Abszolút, igen. Hogy ugye az én tírémét, hogyha így építem fel, akkor nálam furcsa ezt kimondani, ugye 15-800 asszisztal, de John Stockton inkább A, és azért sokat láttam játszani, de hát ő tényleg ugye az akkori korban még a pick and roll védekezés nem igazán volt annyira fejlett, mint most, nyilván ők tökére fejlesztették az akkori kor pick and roll offenzét ugye Melonnal, és ezt ki szeretném hangsúlyozni az akkori kor védekezése ellen, illetve hát rengeteg olyan idézőre safety paszt adott, ami akkoriban még bőven belefért. És ott még tényleg a pass first és a klasszikus irányítók érája működhetett. Ezeknek az utolsó mohikánya az körülbelül Chris Paul, és ugye Halliburton már abszolút szerintem nem ilyen típusú, mert hát ő ugye lehet egy nagyon-nagyon komoly támadó fegyver is, viszont ezek a skillek, amik passzfüggetlenek, például a dobás, kell ahhoz, hogy a passzkészséged A+-os legyen, és neki ugye megvannak ezek a skillek. Szóval valaki, aki nem tudja megnyitni a pályát egy-egyből, kettő-kettőből is dobással, annak igazából hiába van extra passzkillje, nem fog soha A+ kategóriába, de még A-ba se kerülni, mert egyszer lehetetlen, mert ezek nélkül nem működik, ennyire komplex ez a játék.
Zoli, akkor itt Trae Young-gal egy kis összehasonlítás. Te beraktad Trae Young-ot ebbe a tírbe, és nem raktad be Halliburtont, én meg ugye fordítva cselekedtem. Nálad mi volt a motiváció?
Az elsődleges ok nyilván az, hogy Halliburtonnek, bár ugye tavaly is egyébként zseniális volt, mint passzoló nem volt azért még ezen a szinten. Ugye, hogyha például megnézzük a potential assist listát, akkor tavaly épp hogy benne volt a top 10-be. És idén ez, ahogy mondtad, a pace, a usage az, hogy tényleg gyakorlatilag nem nagyon van playmaker rajta kívül. Ugye most már ebben a csapatban ez egy eléggé azt jelenti, hogy minden az ő kezében folyik össze. Nyilván meg kell süvegelni őt azért, hogy tényleg ezek az asszisztok úgy találják meg a csapattársakat, hogy kevésszer is adja el a labdát. Egyébként minden egyéb passzoló advanced statot, ugye itt még secondary assistben is egyébként egész jól állt, tehát, hogyha ő visszakapja a labdát, abból is nem feltétlenül dob mindig, hanem tök jól megtalálja, önzetlenül megtalálja a még jobb dobást. Annyi, hogy hogy nagyon-nagyon fiatal még, viszonylag új tőle ez a szerep, és úgymond elég kicsi minta. Tehát tavaly is jó passzoló volt, de nem ez a passzoló volt. Tehát én még nem feltétlenül hiszem el ezt. Trae Youngnál viszont egy nagyobb mintánk van most már, és ő azért minden évben ott van a gyakorlatilag a top 3-ban mindenféle passzoló metric alapján.
Igen, csak én azt gondolom, hogy Trae Youngnak, hogy is mondjam, csak a passzjátéka, az abból ered, hogy ő egyszerre gravitációs irányító is, tehát egyszerre tud 10 méterről is veszélyes lenni, és egyszerre pick and roll irányító is, és ez most nem, ez egy nagyon jó játékos ettől, csak hogy egyébként ő neki a passz kreativitása, vagy például az, hogy teljesen előre látja mindig a helyzeteket, az nem annyira van meg. Például a loppasszai sem a legjobbak az NBA-be, tehát hogy így passz tehetségben én nem gondolom őt jobbnak Halliburtonnél. Mit gondolsz erről?
Nálam azért ez még árnyaltabb, és ha jelen pillanatban az kellene megtippelnem, és így nyilván nem néztem meg az összes elérhető mérkőzésüket, és számoltam meg ezeket a wow asszisztokat, de nekem Trae picivel nagyobb frekvenciában nyomja ezeket, mint Halliburton. Az én eddigi részben azért anekdotikus tapasztalatom szerint.
Oké. Akkor viszont a top 8, az nem tudom, hogy ugyanaz-e mindkettőnknél, ha csak nem Halliburtonnál a 8.
De ő a 8.
Akkor igen. A top 8 ugyanaz. Akkor viszont menjünk, egészítsük ki itt az adás vége felé a top 10-et. Én nálam itt két olyan játékos következik, akit egyiket sem fogja az átlagember megtalálni, bár az egyiket igen, feltétlenül az assist listák legelején, de zseniális passzolók, a 9. legjobb passzoló szerintem Josh Giddey, és a 10. az Draymond Green. Nálad hogy alakult a 10?
Itt több játékosból gondolkodtam, de végül azért döntöttem ezen két játékos mellett, és itt egy harmadik veteránban is gondolkodtam, akkor el is mondom, hogy kik ezek, ugye Draymond Green, aki nekem ilyen mini Jokic, és szerettem volna itt díjazni azt, hogy még egy olyan játékos, aki nem irányító, ugye, mert rajtuk kívül gyakorlatilag mindenki irányító ezen a listán, még akkor is, hogyha ugye magas big wingként, időnként akár erőcsatárnak is berakhatjuk LeBront, meg volt ilyen szezon, amikor elvileg PF volt a basketball referenc szerint, de hát ugyanúgy irányító volt, ugye, mint ahogy idén is irányító, tehát azért ne legyenek kétségeink.
Akkor 9-ből 9 egyezik, Josh Giddey nem fog?
Josh Giddey nem, nagyon pici minta még, ott lesz ő is, mint big wing, mint magas irányító, mint nagy irányító nyilván, de egyelőre még nem, és Mike Conley-t raktam ide. Azért lett Conley nekem itt, mert itt szerettem volna díjazni még egy olyan játékost, aki ugye szintén veterán, nagyon nagy mintával rendelkezik, és ő igazából soha nem volt az igazi best first irányító, de nem volt ez az igazi szkórás, valahol a kettő között, és idén úgy látom, hogy még tovább, ha lehet ezt mondani, így 35 évesen még tovább fejlesztette ezt a passzkészséget, és még jobban belállt abba, hogy ő igenis tud, és akar jól irányítani, és itt most tényleg asszisztámról is beszélünk, hogy ugye ez a karrieri alatt ez a 6 asszisztos játékos idén, ez egy 8 asszisztos játékossá vált, és ez nem csak szemléletkülönbség, hanem szerintem ő fejlődött folyamatosan az évek során, mint irányító, mert hogy egyre inkább lassult, ő soha nem volt egy nagy atléta, sokat dolgozott a pick and roll játékán is, és egyre intelligensebb lett, és szerintem, hogyha úgymond ő arra menne rá, hogy 10 asszisztot átlagoljon, szerintem neki az is abszolút benne lenne a pakliban, nyilván hozzátéve, hogy ugye ma már 30 perc alatt játszik, tehát ezért is azért impresszív az a 7,9 assziszt.
Mindenképpen meglepő, tehát én 15-ig írtam a listámat, és utána felírtam még a plusz futottak méget, és csak abba szerepelt Conley, tehát majd lehet, hogy máshogy nézem a jazz meccseket ezután, én szerintem Josh Giddey sokkal, tehát zseniálisabb passzoló, jobban lát a pályán, magasabb is, lehet, hogy még a tapasztalat és a rutin nincs ott, de szerintem minden másban jobb passzoló, mint Conley, tehát nálam nem is ő vele versenyzett. Na de akkor ezekről a játékosokról is egy pár szót mondjál, Tibi.
Hát Greenről könyvet lehetne írni, hogy a Green-Curry pick and rollokat, ha Hedge elvédik, akkor az ezekből adódó 4-3-as előnyöket Green hogy játssza le, mert az gyakorlatilag fantasztikus, hogy ő az, aki észreveszi, hogyha a dunker spotban álló Lurinak kell feladni, hogyha vígszágyba ki kell passzolni, a katolót kell megpasszolni, hogyha végig kell vinni, és be kell dobni, vagy be kell zsákolni, és ezekben fantasztikus, mind a mellett, hogy nyilván extra Kurt Visionje van, nagyon-nagyon magas kosárlabda IQ-ja, és abszolút szisztembarát játéka van. Nálam ő elit passzolónak számít teljes mértékben. Giddey nagyon jó lehet, egy kicsit itt én is Zolival értek egyet, hogy még nagyon pici a minta, és egyelőre őt még nem igazán láttuk tét meccseket játszani. Már bocsánat, hogyha az OKC fanokat ezzel megbántom, de egy kicsit az OKC meccsek azért az utóbbi időben majdnem 100% garbage time-ok voltak, de nyilván benne van a potenciál, hogy ő nagyon-nagyon jó passzoló legyen. Nekem ő egy picit hasonlít más típus, de egy kicsit hasonlít egy Joe Ingles-re, aki szintén fantasztikus passzoló játékos volt, mint harmadik opció, nem is mint secondary ball handler sok esetben, hanem mint harmadik ball handler, és ő is pontosan értett mindent, amit érteni kell a kosárlabdába. Más kérdés, hogy ugye a fizikai adottságaiból és a skillsetjéből adódóan nem lesz annyi passz lehetősége. Illetve hát én még egy történelmi játékost említenék meg, aki úgy volt fantasztikus passzoló, hogy igazából dobása nem volt, egy idő után ugye csak állóhelyes triplája. Jumpere gyakorlatilag soha nem volt, nem is feltétlenül az erős pick and roll élába játszott, és ugye így is ötszörös gólpassz király tudott lenni, és ezen kívül még kétszer átlagolt 10 passz felett, ugye Jason Kidd-ről beszélünk, és muszáj őt megemlítenem, ha jobbra nézek, akkor pont látom az aláír Kidd mezeimet, és ugye nekem ő all-time kedvenc játékosom. És amit nála ki tudnék emelni, amiről ugye nem beszéltünk, hiszen folyamatosan arról beszéltünk, legalábbis én, hogy mennyi minden kell, mennyi nem passz skill kell ahhoz, hogy a passzkészséget kijöjjön. Nála az egyik ilyen dolog az a lepattanózás volt, hiszen ő volt a egyik olyan irányító, vagy inkább az első között volt, aki annyira jól lepattanózott, és rájött arra, hogy ha ő szedi le a védő lepattanót, akkor egyből meg lehet indítani a fastbreaket, egyből meg lehet indítani a tranzíciót, és ezekből könnyű gólokat lehet dönni, könnyű asszisztokat lehet adni, hogy nála ez volt igazából élmény nézni.
És tegyük hozzá, hogy Westbrook is ugye ezzel folyamatosan tudta az assziszt számait növelni, és rohantak
abszolút.
Is a csapatai.
És amikor ugye elkezdtem mondani, hogy nem tudott igazából dobni, nem volt igazán jumpere, akkor gondolkodtam, hogy így poénból benyomom, de nem Westbrookra gondolok. De igen, egyébként tényleg van hasonlóság a két játékos között. Valahogy úgy érzem, hogy Kidnek az akkori érában a globális hozzáadott értéke mindennel együtt ezt az assziszt átlagot sokkal inkább legitimizálja, mint Westbrooknál. Ez lehet, hogy elfogultság bennem, de hát azért tényleg az all-time listán jelenleg még második Jason Kidd és egy ideig ott is lesz, úgyhogy mindenképpen meg kell őt említeni.
Akkor, mivel egy perc van az adásidőnkben, gyorsan én is, meg Zoli, te is megcsorolt fel az elköszönés mellé azt, hogy kik a futottak még nálam, 11. lett Garland, és ő felfele tart ezen a listán, 12. Lowry, aki ugye lefele tart ezen a listán, 13. Morant, 14. Westbrook, 15. Rubio, és még felírtam Sengünt, Plumlee-t, Simmons-t, Simons-t, Conley-t, Jrue Holiday-t, D'Angelo Russell-t és Ingles-t. Gondoltam hangozzon el a nevük, bár Ingles-ra pont most beszélt Tibi. Nálad a futottak még be, kikerült még Zoli, esetleg ha felírtál tizen kívül bárkit.
Felírtam Giddyt is természetesen, illetve aki még ugye gondolkodtam, az Garland. Garlandet én egy nagyon-nagyon jó passz szempontjából ilyen szegény ember Chris Paul-jának tartom, tehát ez hasonló, ez a szondázás. Csak nyilván egy még nagyobb bátorsággal triplázó játékos, ami egyszer lecsökkent azoknak a szondázásoknak a számát, amiben ő is egyébként tényleg nagyon-nagyon jó. Őt is felírtam még, Dejounte Murray-t is felírtam,
wow.
Aki ugye most mint secondary ball handler idén ugye 6,6 assist, de ugye neki is, azt hiszem, hogy tavaly talán assist király volt, vagy közel volt, vagy képzelődöm?
Lehet, hogy képzelődsz. Én nekem képzelődöm nem szerepelt a hosszabb listámon sem.
Nyilván ezek ilyen, megemlíthetjük a top 15-be őket, vagy oda kéne raknom a top 15-be őket, de amúgy nem feltétlenül. És megnézem, hogy assziszt átlagát egyébként 9,2 volt.
Hát akkor az tényleg komoly. Én sajnálom, hogy őt lehagytam akkor, mert top 15 vagy top 20-ba ott kellett volna, hogy legyen, úgyhogy ez egy jó, akire én nem gondoltam, úgyhogy ezt köszi. És akkor szerintem itt az idő, hogy elköszönjünk, főleg, hogy mennünk is kell. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt főleg ugye az adás első felében egy kicsit szakmailag is kiegészítetted ezt. Reméljük, hogy a kedves hallgatóinknak is tetszett a dolog, mert hogyha igen, akkor csinálhatunk még ilyen adást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon jól éreztem magam, és extra jól felkészültetek, úgyhogy én minden percét élveztem. Minden jót kívánok, és sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi.
Zoli, mi pedig akkor megyünk tovább, hiszen jön egy újabb overreaction jövő héten, és aztán pedig majd lehet, hogy megint valamilyen extra témát így bedobok, de most még maradjon ez meglepetés. Minden esetre köszi szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, azt is, ha támogattok minket Patreonon, patreon.com/keleten-nyugaton tehetitek meg, és ne felejtsétek, itt és akkor podcast, tegyetek vele egy kísérletet, hallgassátok meg, és légy terjesszétek, csak itt az elején csak ennyit kérek. Köszi szépen, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.